Dicsőség az Úrnak. Imádkozzunk azért egyet röviden, jó? És akkor utána egyből belemegyünk Isten igéjébe. Jó, figyelj, azért a te diktafonodat is elindítottad?
Igen.
Jó, oké. Úgy tudom, hogy ez is megy.
Minden megy.
Köszi. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked a te csodálatos jelenlétedet Szent Szellem által. Olyan jó volt, Uram, ebben a dicsőítésben, imádásban benne lenni. És köszönjük, Uram, hogy ez még csak a kezdet. De hálásak vagyunk azért, hogy ezen a mai napon tovább fogunk menni. És azért is nagyon hálás vagyok, hogy ez csak az első ige hirdetés lesz, ami most jön. És köszönöm, hogy az ezutániak jobbak lesznek, Uram, mert a jó bort mindig a végére tartogatod. Hálát adok ezért, Istenem, és dicsőítünk téged. Csodálatos a te jelenléted. Köszönöm, Uram, hogy amikor azt énekeltük, hogy égjen a láng, akkor nem csak a trónod felé, vagy a trónodnál égett a láng, hanem alá pörköltünk az ördögnek, Uram, halleluja. Alá pörköltünk az ördögnek, dicsőség az Úrnak. Köszönöm neked, Uram, halleluja, Jézus nevében. Tényleg, Uram, égjen a láng, Uram. Égjen a láng, és ez a láng a te dicsőséged, a Jézus nevében. Amen. Hát szeretettel köszöntelek benneteket, és így most vagyok először így Mezőkövesden. Egyszer voltam már, de az titokban volt, úgymond. Az csak egy ilyen néhány szemközti megbeszélés volt, és azon Zsolti is ott volt. De hát tudjátok, hogy az igazi dolgok azok nem rejtekben történnek, hanem... De az is egy igazi dolog volt, egy nagyon jó beszélgetés volt, és én nagyon hálás vagyok azért is, hogy Zsoltit is ismerhetem. Nagyon sajnálom, hogy most nincs itt, de nagyon jó, hogy itt lehetek veletek, és örülök, hogy ennyien itt vagyunk, ez olyan jó. És akkor gyorsan nyissunk is Bibliát. Én ma, mivel most így férfiak vagyunk és egymás között, én a férfiasság jellemzőiről szeretnék ma beszélni nektek. Ezek olyan dolgok, amelyeket egyébként igazából nőknek is el lehetne mondani, de most itt nincsenek nők, tehát most csak férfiaknak fogom mondani. És kezdetben két ige helyet nézzünk meg gyorsan. A második ige hely az egy kicsit hosszabb szakasz lesz. Az első az az 1 Timóteus 2.8, tehát 1 Timóteus 2.8, és mondom a másik ige helyet is, és akkor hogy gyorsan meg tudjátok nézni, hadd lássam, ahogy a Bibliákat lapozzátok, fegyver legyen a kezetekben. Tehát a második pedig a Nehémiás könyvének az első fejezete, az egész fejezet lesz tulajdonképpen.
Megengeded, Pali, akkor felolvasom én.
Okay.
Jó, tehát a 1 Timóteus 2.8-al akkor jó lesz a... Azt. Tehát 1 Timóteus 2.8. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
Így van, és akkor a következő a Nehémiásnak az első fejezete, 11 vers.
Pillanat.
Ha jól látom.
Nehémiás 1:1-11. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a Kiszlév nevű hónap a 20. esztendőben, hogy én a Susán várában voltam. És jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból, megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondának nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallám a beszédeket, leültem, és sírtam, és keseregtem napokon át, és böjtölék, és imádkozám a mennyek Istene előtt. És mondék, Kérlek, Uram, mennyeknek Istene, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetségét és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgasd a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, amelyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyám háza vétkeztünk. Felette igen, vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg parancsolatokat, és rendeléseket, és a törvényeket, melyek parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek a te szolgádnak mondván, ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között. Ha pedig megtérendetek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek túlsó szélén, utolsó szélén volnátok is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, amelyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. És ők a te szolgáid, és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által, és a te erős kezed által. Kérlek, ó Uram, legyen figyelmetes a te füled, a te szolgádnak könyörgésére, és a szolgáidnak könyörgésre, akik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt, én ugyanis a királynak pohárnoka voltam.
Amen. Köszönöm Amen. Szépen. Hát, mindenek előtt azt szeretném nektek mondani, hogy az, hogy ma, most, akár ebben a pillanatban is az Úrtól mit fogunk kapni, az nagyon függ attól, hogy mekkora elvárás van bennünk. Ha kicsi az elvárás bennünk, akkor semmit nem fogunk kapni. Ha nagy az elvárás, és nem az ige hirdető felé, hanem Isten felé, akkor én hiszem, hogy Istennek nem lehetetlen az, hogy annak megfelelően is cselekedjen bennünk. És ugyanez kell, hogy működjön a személyes ima életünkben, Isten keresésünkben, amikor imádkozunk, vagy amikor olvassuk a Bibliát, akkor kell, hogy legyen egy nagy elvárásunk, a legnagyobb elvárásunk kell, hogy legyen, nevezetesen az, hogy magával az Istennel legyen találkozásunk újra és újra, akár az igén keresztül, akár az imádkozáson keresztül, egyre mélyebb, egyre bensőségesebb, egyre erőteljesebb, egyre brutálisabb találkozásunk. Ez kell, hogy legyen az elvárásunk. Tudom, hogy ezt nem könnyű így élni, és nem tudjuk mi így mesterségesen ezt a lángot így fenntartani magunkba, de mégis valahol ez az akarat, ez meg kell, hogy legyen bennünk, annak ellenére is, hogy teljesen tisztában vagyok azzal, hogy nagyon nehezek a hétköznapok, különösen a mostani időkben. De valahogy így voltam, valahogy mégis az elmúlt napokban így voltam, így amikor a Nehémiás könyvét tanulmányoztam, és már nagyon sokszor olvastam ezt a könyvet, sok mindent kaptam is már belőle az Úrtól, de valahogy most egészen új módon nyílt meg előttem ez a könyv, most az elmúlt napokban már közel egy, talán majdnem másfél hete is, már szinte minden nap ezt a könyvet olvasgattam újra és újra, ebből táplálkoztam, ezen elmélkedtem, ezzel imádkoztam, és nagyon megnyílt előttem ez a könyv, nagyon sok mindent kaptam belőle, és ezekből nem fogok sok mindent tudni elmondani természetesen, mert akkor az több nap lenne, és több bárányt kellene levágni és elkészíteni, hogy a szünetekbe tudjunk enni, de a Nehémiás könyvéből is majd vázlatosan szeretnék nektek néhány dolgot elmondani, felsorolni, ezeket ha tudjátok, akkor írjátok le, vagy majd meg lesz a felvétel, hallgassátok vissza, otthon elmélkedjétek át, imádkozzátok át, és biztos vagyok benne, hogy titeket az Úr még tovább fog vezetni, mert azt mondja az ige, hogy világosságod által látunk világosságot, tehát a kijelentésből újabb kijelentés lehet kapni, és arra még újabb kijelentés épül, és aztán még arra újabb kijelentés, újabb és újabb, és ez a végtelenségig így tudunk menni, dicsőség az Úrnak. És azért mondom ezt nektek, mert Ma azt látom, hogy, és ezzel már is kezdem igazából ezt a tanítást, ma azt látom, hogy ma az eklézsiából egyszerűen kiveszett a nem tudom másképp, hogy kiveszett a természet feletti. Kiveszett azzal, és különösen férfiakon látom, a férfiak rendkívül materialisták a férfiak. És most nem a világban élő, a nem hívő férfiak, és keresztény férfiakról beszélek. Férfiak rendkívül materialisták. Sokszor a nőkben nagyobb hit van, mint férfiakban. Van kivétel, mert akiben nincs, olyan is van, akiben nincs nagyobb hit, aztán olyan is van, akiben más szellem van, de férfiaknál is vannak ilyenek. Próbálok nagyon diplomatikusan fogalmazni, hogy senkit meg ne sértsek, de van ilyen, és ez azt lehet látni, hogy igazából ennek következtében a férfiak tulajdonképpen a természet feletti felé elvesztették a nyitottságukat. Nincs nyitottság ma a férfiakban a természet feletti felé. És ez ma óriási probléma az egyházban, ugyanis Isten nagyon sok munkát nem nőkön keresztül, vannak munkák, amiket nőkön keresztül akar elvégezni, ez így van, viszont vannak munkák, amiket férfiakon keresztül akar elvégezni Isten az ő királyságában, és hogyha nincsen, aki elvégezze azt a munkát, akkor vagy megáll a munka, ugye ideiglenesen, vagy pedig, hogyha végképp a mi generációnk az engedetlenné válik, akkor Istennek bőven van ideje, őt nem köti az idő, mint bennünket, akkor támaszt egy olyan generációt, akik majd engedelmeskedni fognak nekik. Én azt szeretném, hogy mi inkább legyünk az a generáció, akik neki engedelmeskednek, és inkább törekedjünk arra, hogy bemenjünk az ígéret földjére, testületileg is, meg az egyéni életünkben is. És nézzétek, ez az első, ez az alap, igen, nem véletlenül ezzel kezdtem, hogy azt mondja itt Pál apostol Timóteusnak, hogy akarom, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek fel, tehát tiszta kezek, tehát ez a jellemet, a jellemet és a jellemből fakadó cselekedeteket is jelenti, hogy egyenes jellemű, karakteres, gerinces férfiak legyenek, tiszta motívumokkal, tiszta gondolatokkal ellátott férfiak legyenek. Egyébként szintén azt azért el kell mondanom, hogy nagyon sok a korrupt, gerinctelen férfi keresztények között is. És hadd mondjam így, hogy sajnos keresztény vezetők is bőséggel vannak ilyenek. És itt azt mondja Pál Timóteusnak, hogy azt akarom, hogy tiszta kezeket emeljenek fel a férfiak, így imádkozzanak, és minden harag és versengés nélkül. Tehát teljesen egy tiszta férfi generáció, egy tiszta férfi csapat legyen, aki mit csinál? Imádkozik. És az első dolog, amit rögtön szeretnék mondani, és ezt fel is írhatjátok, én hiszem, hogy mindennek az alapja, a kezdete az, hogy imádkozunk, hogy Istent keressük. Kedves, drága barátom, az imádkozás az nem nőies dolog. Az egy nagyon bátor, férfias dolog az imádkozás. Hallod? Ez egy nagyon bátor, férfias dolog az imádkozás. Nagyon bátor dolog ma a jelenlegi körülmények között azt mondani, hogy nem én akarom megoldani azokat a problémákat, amik lehetetlenek, tehát most nem arról beszélek, amit nekem kell megoldani, hanem arról, amit én már nem tudok megoldani. Nagyon sokszor mi férfiak azt a hibát is elkövetjük, hogy azt is mi akarjuk megoldani, amit mi már nem tudunk. Ugye ez a ilyen büszkeség tulajdonképpen, igen, ez egy ilyen büszke lelkület, egy büszkeség. És félünk azt mondani, hogy kiengedjük a kezünkből azokat a dolgokat, amire már nincs erőnk, nincs bölcsességünk, nincs rá lehetőségünk, hogy megoldjuk, és ezeket a dolgokat az Isten elé visszük, és elkezdjük keresni az Urat, és be akarunk lépni Isten jelenlétébe. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon bátor dolog. Férfias dolog az imádkozás. Nehémiás, amikor ez a babiloni fogság után volt, Tudjuk nagyon jól, hogy Babilonból akkor egy kis maradék hazament Júdába. Nagyjából ugye abban az időben azért Jeruzsálemben a templom, ha jól tudom, már felépült, de viszont a város gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy romhalmaz. A város falai gyakorlatilag szinte nem léteztek, alig volt valami. És Nehémiás, aki Babilonban maradt tulajdonképpen, hogy azon a helyen, és egy nagyon magas beosztásban lévő ember volt, ehhez az emberhez jött valaki, és Nehémiás megkérdezte, hogy hát mi újság Jeruzsálemben, és az ember elmondta neki, hogy mi a helyzet, tudjuk, olvastuk itt az előbb az igébe, elmondta neki, hogy minden romhalmaz, és ez az ember összetört, összeszakadt. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondta, mint ami a jellemző a mai magyar lelkületre. Én elmentem Magyarországról, én jól élek, magas beosztásban vagyok, jó helyen dolgozom, ti meg dögöljetek meg. Nem az volt benne, hogy én ott vagyok Babilonban, barátom, tudod mit? Ez a ti dolgotok. Minek mentetek Jeruzsálembe építeni? Minek mentetek Jeruzsálembe vallásos játékot játszani? Dögöljetek meg. Miért nem maradtatok itt? Nem ez volt, hanem Nehémiás összeszakadt a hír hallatára, és ez azt jelentette, hogy ő bármilyen magas beosztásban is volt, maga az a beosztás, amiben volt, az nem tette őt korruptá. Nem korrumpálódott Nehémiás, hanem a szívében egyetlen egy dolog volt a szívébe, egyetlen egy valami motiválta az ő szívét, és ez pedig Isten királyságának az ügye volt. Drága, kedves barátom, hol van ez ma? Most tedd fel őszintén a kérdést, meg tegyük fel őszintén a kérdést, tényleg úgy egymás között vagyunk, beszéljünk négy szem közt, vagy sok szem közt. Vajon hol van ez ma? Hol látható ez ma az eklézsiába, a magyar egyházba, vagy lehet, hogy nem is kell annyira messzire menni. Hol van ez ma a mi életünkben? Nézd meg azt, hogy mi az, ami, tehát nézd meg a saját szívedet, én is szoktam ezen töprengeni általában. Mi az, ami általában inspirál téged? Mi az, ami általában foglalkoztat téged? Nézd, azt mondja, a 2 Mózesbe például, azt hiszem talán a 19-be vagy a 20-ba, nem kell most felolvasni, ugye ott van a 10 parancsolat, 2 Mózes 20-ba, jól tudom, azt mondja, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Az eredeti héber szövegben pontosabb az a fordítás, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én mellettem. Na most figyelj ide, hogyha neked van olyan valami a te gondolatvilágodba, a te szívedbe, a te belső világodba az Úron kívül, ami inspirál téged, ami állandóan foglalkoztat, annyira, hogy már aludni se tudsz tőle, akkor nem lehet, most ez egy kérdés bennem, nem lehetséges az, hogy ez egy idegen Isten az Úr mellett, a te szívedbe? Érted a kérdésemet? Tehát itt ne egy bálványra gondolj, egy megfogható, kézzel megfogható, szemmel látható, esetleg füllel hallható bálványra gondolj, hanem gondolj arra, hogy mi van a te szívedbe. Mi az, ami inspirál téged? Mert ami téged inspirál, az a te Istened. Ami betölti a te gondolataidat, a te lényedet, szívedet, lelkedet, ami meghatározza a gondolatvilágodat, az a te Istened. Hogyha neked Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, és az ő ügyei töltik be a gondolataidat, akkor az a te Istened. Akkor szerencsés helyzetben vagy, az Úr a te Istened. Most természetesen nem arról beszélek, hogy ne, hogyha te hétköznapi dolgaidat végzed, akkor ne gondold végig, hogy mit kell csinálni. Tehát nyilvánvaló, hogy nem erről beszélek. Én most arról beszélek, hogy mi az a dolog, ami izgalomba hoz téged. Mi az a dolog, ami téged izgalomba hoz? Nehémiást nagyon úgy tűnik, hogy nem hozta izgalomba az az állás, amiben benne volt, valószínűleg ezt úgy vette, hogy Isten akarata, itt kell lennem, ezt csinálom, azt jó napot, ennyi. De amikor jött hozzá egy ember, és arról beszélt neki, hogy mi van Jeruzsálemben, az rögtön Nehémiásnak leleplezte a szívének a valódi, igazi állapotát, és leleplezte azt, hogy ő rendkívül izgatottá válik, amikor Isten ügyéről van szó. Rendkívül izgatottá válik, amikor az Úrnak a dolgairól van szó. És rendkívül beleszakadt abba, amikor meghallotta, hogy mi van Jeruzsálemben. És nézd meg, hogy ez az ember nem azt mondta, hogy akkor gyerünk, pakoljunk, üljünk fel az első repülőre, és megyünk, és majd én megoldom. Nem, ez szerintem ez Nehémiásnak meggyőződésen, hogy eszébe se jutott. Ez eszébe nem jutott neki az, hogy ő természetes szinten bármit is elkezdjen tenni. Neki az jutott eszébe, hogy el kell kezdeni Istent keresni. És mindegy, hogy én most Babilonban vagyok, és ők meg Jeruzsálembe, az Istennél nincs tér, idő, távolság, az Istennél ezek nem jelentenek semmit. Lehet, hogy nem én csak keresem az Urat. Lehet, hogy majd Jeruzsálembe valakik felépítik, valamit csinálnak. A lényeg, hogy én keresem az Urat, és az Úr válaszolni fog. És nézd meg, figyelj ide! Ez egy hosszabb, úgy tűnik itt, hogy egy hosszabb ima folyamatról olvasunk, mert azt olvasjuk itt az első fejezetben, hogy hozzád imádkozom éjjel és nappal. Tehát ez nem egy ima volt. Ez nem úgy volt, hogy ha csak olvasd végig figyelmesen, a fejezet, az első fejezet, az össze van sűrítve. De nincs úgy leírva, hogy és akkor Nehémiás reggel 8-kor fölkelt, megreggelizett, megivott egy kávét, ima. Délbe elment, megevett egy bárányt, gyorsan elvégezte a király ügyét, ima. 5 órakor olvasott egy kicsit a Tórából, mondjuk 1 órát, elmélkedett rajta, utána elment 1/2 órát, gyorsan lefürdött, este 6:30-tól ima. Éjfélkor lefeküdt. Tehát nincs ez így leírva, hanem összesűrítve van leírva, és egy ima van leírva, de ebbe az egy imába, hogy azt végignézed az első fejezetbe, ebbe az egy imába van összesűrítve Nehémiásnak az egész ima élete. Érted? Az egész ima életét, ezek az egész Isten keresését, ezek a gondolatok határozták meg, amit itt az első fejezetben olvasunk, és kiderül, hogy ő éjjel és nappal imádkozott, tehát ez egy folyamatos Isten keresés volt, ő nem rögtön az első nap kapott választ, nem tudjuk, hogy mennyi időt kellett eltölteni, de gondolj bele, hogy egy rettenetesen kétségbe esett embert képzelj magad elé, aki rettenetesen kétségbe esve kereste az Urat, és ez egy folyamat volt Nehémiásnak az életében, és ennek a folyamatnak valószínűleg a legvégső szakaszában hangozhatott el végül is ez az ima, amit le lett jegyezve, és ott kiderül, hogy ő pont akkor a király előtt volt, vagy a király elé került, valószínűleg valamilyen ügyben találkozott a királlyal, és akkor eldöntötte, tehát valószínűleg az Isten keresésének a végén kapott az Úrtól egy választ, egy intuíciót, egy benyomást, vagy egy rémát, egy igét, ezt nem tudjuk, de minden esetre az Isten keresésének a végét, az Isten keresése okozta azt, hogy eldöntötte, hogy ő ezt az egész ügyet a király elé fogja tárni. Figyelj, nem fordítva történt. Nem úgy történt, hogy a király elé tárta, és azt mondta az Úrnak, hogy Uram, én a király elé tárom, azt áld meg már ezt a dolgot. És ezt nézzétek meg, figyeljetek ide. Az elmúlt 20, csak én ugye 20 és fél éve vagyok keresztény, én csak erről az időszakról tudok beszélni. Én azt láttam meg, hogy nagyon sok keresztény vállalkozás, meg egyéb dolog azért csődölt be, mert emberek azt csinálták, hogy megfordították a dolgot. Előbb elkezdtek tenni valamit, és erre a tevékenységre kérték Istennek az áldását, hogy Uram, áld meg ezt a dolgot, és amikor az nem történt meg, összedőlt a összedőlt a vállalkozás, összedőlt a gyülekezet, összedőlt a háza, vagy összedőlt a mi, akármilyen, vagy mit tudom, rossz nőt vett feleségül, vagy nem tudom. Szóval ez a szerencsém, hogy én nem a szemem látása szerint cselekedtem ebbe az ügybe, dicsőség az Úrnak. Tehát visszatérve, komolyra fordítva, tehát összedőlt az egész dolog, és utána csodálkozott azon, hogy hogy létezik, hogy Isten nem áldotta meg. Hát azért nem áldotta meg, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr, amit a munkát elkezdett, az be is fejezi. Na de drága barátom, amit nem ő kezdett el, azt ő garantálom neked, hogy nem is fogja befejezni. Ez te teljesen biztos lehetsz. Amit Isten nem kezdett el, azt nem fogja befejezni. És ezért minden esetben a dolgot úgy kell csinálni, hogy először ima. Istenem, mit akarsz te? Istenem, itt van ez vagy az a dolog az én gondolatomban. Látod, hogy nagyon inspirál. Már éget nagyon, mentok aludni miatta. Uram, most ez egy idegen Isten az én szívembe, ez a dolog, ami foglalkoztat engem, mert ha igen, akkor segíts nekem, adj kijelentést, hogy akkor meg tudjak szabadulni ettől a bálványtól. Vagy pedig tőled van az a dolog, te vagy az, aki piszkálod a gondolataimat, te vagy az, aki inspirálsz engem, hogy valamit megtegyek. Uram, kérlek, mutasd meg, ez tőled van? Mi a te akaratod? Én szeretnék indítani egy repülőtársaságot. Uram, ez tőled van, ez a gondolat, vagy csak az én elgondolásom? Uram, kérlek, szólj hozzám, addig nem akarok semmit cselekedni, amíg te nem szólsz hozzám. És akkor eljutsz egy pontra, amikor ehhez persze nagyon fontos, hogy szóval ne a te saját vágyaidat vetítsd ki, hogy kinyitsz egy igét, és akkor na, az Úr szólt hozzám, hanem el kell jutnod arra a pontra, mikor kész vagy minden dolog számára meghalni a saját vállalkozásod számára is, amit annyira szeretnél, kész vagy mindent föladni, eljutsz a dolgoknak a végére, minden dolgoknak végére eljutsz, mindennek vége, és akkor végre eljutsz abba az állapotba, hogy megszólítható vagy Isten számára. És akkor mondja neked Isten, igen, tőlem van, vagy azt mondja, hogy nem tőlem van. És Nehémiásnál nekem meggyőződésem úgy ugyanez volt. Ő nagyon kereste az Urat, bűnbánatot tartott, elmondta Nehémiás, hogy igen, Uram, azért jutottunk ide, mert nem tiszteltük, nem respektáltuk a te igédet, nem szerettük a te parancsolataidat, nem tartottuk meg azt a te rendelkezéseidet, és ezért jutottunk a fogságra, de te, Uram, megígérted, hogyha a föld szélén is vagyunk, de megtérünk, akkor te összeszedsz bennünket. És Nehémiás bele tudott kapaszkodni ebbe az ígéretbe. És ekkor volt az a pillanat, amikor Nehémiás az ő bensejébe megértette, hogy a királyhoz kell mennem, és beszélnem kell a királlyal, hogy hadd menjek el Jeruzsálembe, és hadd segítsek a városnak a helyreállításába, a falaknak a felépítésébe. Tehát először az ima, és az ima után először az Isten keresés, most így fogalmazok, ebbe benne lehet az ima, az ige olvasás, stb. Tehát maga az Isten keresés. Először jön az Isten keresés, és utána a megértés, a dolgoknak a megértése, és utána kapod meg a bölcsességet is Istentől, hogy tegyed, ne tegyed, hogyan ne tegyed, stb. Tehát ez az első dolog, ez az alapja mindennek. Az elmúlt 20 évben azt gondolom, hogy keresztények, most keresztény férfiakról tudok beszélni, nők nincsenek itt, keresztény férfiak, azt gondolom, mindannyian elmondhatjuk azt legalább egyszer az életbe, a hívő életünk során. Biztos, hogy elkövettük azt a hibát, hogy úgy tettünk valamit, hogy nem az Isten keresése volt az első. Hanem mi elgondoltuk valamit, és akkor hadd szóljon, ami a csövön kifér. És utána belebuktunk. Erre is mondja az ige, hogy aki a testnek vet, az a testből arat veszedelmet. Hát ez nem csak az örökké valóságra vonatkozik ez az ige, hanem ez itt a földön is megtörténik. Ha itt a földön vetsz a testbe, emberi erőből akarsz cselekedni, és emberi erőből emberi erőbe vetsz bele, emberi gondolatot akarsz elvetni, akkor veszedelmet, romlást, bukást fogsz ebből aratni már itt a földön is, mert azt mondja Isten igény, és ez erre is vonatkozik, hogy átkozott az a férfi, aki az ő testbe veti az ő bizodalmát, a testi erőbe. Abba, hogy te saját magad el tudod gondolni, véghez tudod vinni, végig tudod vinni, meg tudod csinálni. Ez nem szabad, barátaim. Nem szabad. Ebbe bukott bele a kereszténység az elmúlt 20 év alatt Magyarországon újra és újra. Mi férfiak ebbe számtalanszor belebuktunk. Hát nagyon sok férfi a házasságába azért hever romokba a házassága, mert a házasságában is nem szellembe vetett, hanem testbe. Ez értsd meg, én saját, most hogyha itt lenne a feleségem, ő is el tudná mondani, de a mi házasságunk is voltak viharok, voltak, amikor én is testbe vetettem, nem olyat arattam, amit vártam volna. Szerintem a feleségem is volt így. Egy tanulási folyamat volt, és van is jelenleg is az életünkben, hogy kezdtük megérteni azt, hogy igazából akkor működik a házasság, hogyha szellemben vetünk. A házasságon belül is szellemben vetünk. Ez pedig azt jelenti, magyarra lefordítva erről a kánáni nyelvről, hogy a házasságommal kapcsolatosan, hogyha bajba van a házasságom, bajba van a házasságunk, akkor az első kérdés, például nekem ezt a múltkor is elmondtam már egyszer, például a Laliéknál is, mikor volt lehetőségem így tanítani, akkor ott is elmondtam meg, és itt is hadd mondjam, hogy nekem ez egy óriási tanulság volt, hogy rájöttem arra végre az évek során leesett, ugye én is olyan vagyok, mint az elefánt, nehezen tanulok, könnyen felejtek, végre leesett, hogy amikor baj van a házasságban, akkor nem a feleségemet kell Isten előtt bevádolnom, hogy Uram, hát te adtad, miért adtál, hát hú, te jó ég, és nem is láttam, hogy kit veszek el, te jó ég, hát miért nem szóltál, Uram, hanem rájöttem arra, hogy akármi van a házasságon, figyelj ide, most egy dolgot mondok neked, nem fog tetszeni, de ez az igazság, rájöttem. Ha én úgy érzem, hogy nekem van igazam, az első kérdés akkor is az kell, hogy legyen. Uram, mit rontottam el? Érted? Mert ne mondd már nekem azt, hogy az, hogy a dolgok idáig fajultak, mindig csak a másik fél tehet róla. És akkor mindig az van, hogy a másik félnek kell megváltozni. És akkor mindegyik a másiktól várja a változást, majd ha a másik megváltozik, soha nem lesz változás. Ide figyelj, ha én rájöttem arra, ha én azt várom, a másik fél változzon meg, beleszakadok, mert olyan problémák jönnek, amit nem fog tudni kibírni, mert azt várom, hogy a másik fél változzon meg, őt vádolom, őt kárhoztatom, közben én nem változok meg, csak negatív irányba, és a végén az egész visszahullik rám. De ha én eldöntöttem, hogy az első kérdésem az, hogy Uram, mit rontottam el? Mi az én részem abba, hogy a dolgok idáig fajultak? Nem érdekel, hogy a másik félnek mi az ő része, azt majd neki, vele mazsolázd le majd, tudod az ő címét, el tudod érni, stb. Most mutasd meg, hogy mi az én részem. Mi az, amiből nekem kell megváltoznom. És tudjátok, rájöttem arra, hogy például mindig, amikor egy-egy dologba megváltoztam, akkor valahogy egészen megjavultak a dolgok. Megváltoztak a dolgok. Rájöttem arra, hogy a probléma én vagyok. Rájöttem el, komolyan. Rájöttem arra nagyon sok esetben, hogy a probléma én vagyok. Hát sok idő kellett hozzá, és sokszor koppant a fejem, és még minden úgy érzem, hogy nem értem a végére, de nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt. Nagyon nagy. Ez nagyon sok mindent megváltoztatott bennem, és körülöttem is, higgyétek el. És nagyon sok hibát elkövettem. Voltak bukásaim. Én azt gondolom, hogy egyébként az egy férfias dolog, amikor valaki leveti az ő büszkeségét, és elismeri, hogy voltak bukások az életemben. Voltak dolgok, amit nem jól csináltam. Voltak emberek esetleg, vagy kapcsolatok, vagy valami, amiben kárt okoztam. És ha nem is tudom helyre tenni a dolgot, de legalább a belső emberembe, a lelki világomba, a szellemembe legyen egy, a szellemi életembe legyen egy helyreállás, induljon el egy helyreállási folyamat. Ha valaminek a következményét egyszerűen muszáj learatnom, akkor azt elhordozom, mint Istennek a, hogy úgy mondjam, ideiglenes ítéletét, ugye, ahogy azt hiszem, talán a Mikeásba is olvassuk, hogy most nem szó szerint fogalmazom, de Mikeás valahogy így fogalmaz, hogy bár most még az Isten haragja van rajtam, de ő ki fog vinni engem a világosságra, és meg fogom látni az ő szabadítását. Tehát vannak esetek, amikor elkövetünk valamit, és ugyan a szellemben a helyreállás megtörténik, de a következményét le kell aratnunk, de utána az Úr kivisz a világosságra. Ugye ugyanez volt Dávidnak az esete, Becsabéval elkövette, amit elkövetett, utána a szellemi életében megtörtént a helyreállás, de a következményeket azt így időre le kellett aratnia, de utána az Úr kivitte a világosságra. Ez... És arra jöttem rá, hogy ettől nem kell félnünk, mert én azt mondom, jobb, ha most aratunk, és jobb, ha most megyünk át ezeken a dolgokon, mint az örökké valóságba. Mert most megvan a lehetőség a tisztulásra, de értsd meg, mindennek az alapja, és ez az első, az Isten keresés. És utána jön az, hogy választ kapunk, utána jön az, hogy megértünk dolgokat, és kérlek, hogy ne fordítva csináld. Tehát ez az első dolog. Ez az első dolog, az Isten keresés. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz ma imádkozni. Ez pont Csabival beszélgettünk erről az összejövetel előtt. Nagyon nehéz, meg másokkal is, más tesókkal is beszéltünk. Lalival is beszéltünk erről tegnap, meg ma útközben is a kocsiba jöttünk, beszéltünk. Nem könnyű imádkozni, ez igaz. Nem könnyű. Én is tapasztalom, egyszerűen a lelkünket mardossák sokszor a démonok. Ezt tapasztaltátok ti is, ugye? De ez a hónap, ez olyan nehéz volt nekem is sokszor, hogy nyűszíteni tudtam volna. Egyszerűen érződik, hogy olyan anyagi terhek, olyan a hétköznapoknak olyan terhei, olyan kilátástalanság, olyan csüggedés, olyan ez a rettenetes kilátástalanság, az ember úgy érzi, hogy mindennek vége. Vége a kereszténységnek, vége a világnak, de ha világnak nem is, Magyarországnak biztos, hogy vége. Hogy lehetne elmenekülni innen? Ebben az egész hónapban menekültem volna legszívesebben. Legszívesebben egész hónapban azt éreztem, el kéne innen menekülni. És van egy vak srác, osztálytársam volt az általános iskolában, sokkal okosabb, mint én, hát nálam mondjuk könnyebb is okosabb lenni, és egy informatikus srác, képzétek el, még évekkel ezelőtt ugye nem talált munkát Magyarországon, nem is osztálytársam volt, évfolyamtársam, de mindegy, az nem. Szóval évekkel ezelőtt kijutott Amerikába, mert Magyarországon nem talált munkát. Kijutott Amerikába, ott azt mondták neki, hogy fiatal ember, minket nem érdekel, hogy maga lát, nem lát, mi biztosítjuk az ön számára az eszközöket, ha a munkáját el tudja végezni, akkor rendben. És el tudja végezni a munkáját. Most ez az ember azóta se akar hazajönni. Hát ha tudnátok, hogy ebben a hónapban ez a történet hányszor jutott eszembe? Miért nem én voltam az az ember? Hát nem igaz! Miért nem én voltam? És ezeket, barátaim, amikor ezek jönnek, ilyen felhő, ez ilyen felhő, démoni felhő, rájön, és érdekes, nem a fejemre jön rá, ez nem a fejünkre, a lelkünkre jön rá. És olyan szomorúság, sokszor olyan szomorúságot éreztem, hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy szinte sírni tudtam volna. És rájön az ember lelkére, ez a maró, ez egy maró érzés, az ember lelkére lettek kiküldve ezek a gonosz szellemek, és marják az embernek az érzését, és egy olyan érzést támaszt, hogy mindjárt meg fogok halni, de ha nem is én, először mindenképpen a két gyerekem, aztán a feleségem, és végül én, de lehet, hogy legelőször én, mert legalább addig, amíg én nem eszek, addig nekik van mit enni, és akkor így szépen mindenki meghal a végén. Ez egy teljesen ördögi. Hányan voltatok, akik hasonlót éltetek át az elmúlt napokban? Én biztos vagyok benne, hogy volt ilyen köztetek. És én azért mondom ezt nektek, hogy ne gondoljátok azt, hogy én fölülről beszélek veletek, hogy na én aztán napi 24 órából 48-at imádkozom, 64 órát Bibliát olvasok, és egyébként minden reggel, mielőtt a hetes buszra felszállnék, fölmegyek a mennybe, és megnézem, hogy mi van. Tehát nem ez van. Nem ez van. Higgyél, nem, már mennyi jön le hozzám, bocsánat. Bocsánat. Fordítva van, mert... Igen, bekéreckedik. Szóval higgyétek el, nem felülről beszélek vele. Ugyanazt éljük át mindannyian. És azért beszélek nektek ezekről az érzésekről, mert amíg ezekről beszélek, hirtelen felismerheted magadba, hogy aha, hát én bennem is ugyanezek voltak, csak nem tudtam így megfogalmazni, és ezáltal sokszor higgyétek el, amikor leleplez valaki valamit, akkor sokszor felszabadulunk. Lelepleződik, hogy mind megyünk át, és az érdekes, amikor Isten leplezi le, hogy te mind mész át, milyen szomorúságban vagy, milyen gondolatokkal küzdködsz, akkor érdekes, hogy az történik, hogy nemhogy rád rakódnának ezek a gondolatok, hogy igen, igaz, tényleg meg fogok halni, már most mindjárt, nem holnap, már ma, hanem azt érzed, hogy felszabadulsz. Érzed, hogy az Isten szelleme leleplezte benned, hogy te milyen helyzetben vagy, és érzed, hogy ezt az Isten úgy leplezi le, hogy megérti. Megérti azt, amin átmész. Hidd el, hogy Jézus küzdött ezekkel, Jézus, és legyőzte Jézus ezeket. És hogyha te Jézus Krisztusban vagy, te is legyőzöd ezeket. És én is legyőzöm ezeket. Ezeket a mocskos, makacs, nyakas démonokat a Jézus nevében le fogjuk győzni. Mert Jézus legyőzte ezeket. De ehhez, barátom, kezd el keresni az Urat. Figyelj ide, ha nem tudsz hinni abba, hogy Isten megoldja a te problémádat. Ilyen velem is van. Nem baj. De legalább higgy abba, hogy Isten szeret téged. Isten nem szadista. Tudta, hogy min fogsz átmenni. Már akkor tudta, amikor te nem is léteztél itt a földön. Isten tudta, és legalább higgy abban, hogy Isten szeret téged. És hogyha be tudsz lépni ebbe a szeretetbe, ebbe a jelenlétbe, keresd ezt a jelenlétet, akkor rájössz arra, mit érdekel, megoldódik, nem oldódik meg, amíg itt vagyok az Isten jelenlétében, olyan jó. Azt majd csak túléljük valahogy. Amíg Isten jelenléte itt van, addig túléljük. Isten jelenléte olyan, hogy mindent elfelejtesz, amikor belépsz abba a dicsőségbe. Belépsz Isten jelenlétébe. Elfelejted, hogy mi van körülötted. Elfelejted a sárga démonokat, a sárga csekkeket. Elfelejted. Elfelejted. Elfelejted, mert a mennyben nincsenek sárga démonok, nincsenek, semmilyen démon nincs a mennyben. Nincs a mennyben, sárga csekkek nincsenek. Elfelejted egyszerűen. Belépsz Isten jelenlétébe, és azt mondod, Uram, nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy lesz, de te most itt vagy, és ez olyan jó. Ha nem tudsz hinni abba, hogy Isten megoldja a te problémádat, akkor legalább higgy abba, hogy Isten nagyon szeret téged, és keresd azt a jelenlétét az Úrnak, amivel tudod, hogyha azt megízleled, azt megtapasztalod, azzal abba be tudsz lépni, mindent túlélsz. Mindent túlélsz. És hadd vigasztaljalak téged. Az igazi nehézségek még csak most jönnek. Még csak most jönnek. Egyházi szinten, politikai szinten, gazdasági szinten. Most jönnek. És ez a most, ez nem úgy lesz, hogy 30-40 éven belül. Ezt mindenki, aki szellemi ember érzi, hogy itt 1-2-3 éven belül óriási fordulatok lesznek. Olyan nem várt események lesznek, amit el nem tudtunk volna képzelni. 1-2-3 éven belül. Hát azt a fajta üldöztetést és hátratételt, amire eddig éveken át beszéltünk, meg beszélgettünk sokszor egymás között, meg beszéltek erről Istennek más emberei, hát azt már most érezzük. Ezt most érezzük. És ez a kezdet. De, ahogy a bárka, amikor volt a vízözön, tudjátok, és a bárka, tehát jött a víz ezen, a víz egyre följebb emelte a bárkát, ahogy jött a víz. Így kell jöjjön ránk Isten jelenléte. Itt vannak a nehézségek, és egyre több nehézség lesz. De jön Isten szelleme, és mindig a nehézségeink fölé fog emelni minket. És vigyázz, nem biztos, hogy a nehézségek már rögtön meg vannak oldva, de ha legalább már a nehézségek fölé tudsz kerülni, akkor már legalább egyet meg tudsz tenni. Pihentetni tudod a nehézségeken a lábadat. A lábad alá kerülnek. És a második dolog, amit írjatok fel, az az intuíció. Intuíció. Nagyon bátor, férfias dolog az intuíciónkra hallgatni. Ez nem nőies dolog, szintén. Férfias dolog. Azért nem működik sok férfi ember, férfi testvér életében az intuíció, mert materialista. Van egy érzés benne, amit az Úr ad ő neki, és elnyomja. Ez nem az Úrtól van. És elnyomja azért is, mert fél, hogy mi van, ha tévedek. Na de figyelj ide, szóval a kisgyerek, ugye én láttam a gyermekemet, amikor elindult, kezdett járni, elesett először, és érdekes, hogy nem maradt ott a földön, és nem mondta azt, hát beszélni se tudott, mindegy, de nem mondta azt, hogy hát ez a járás nem működik, nem is hagyjuk inkább. Fölállt, és újra próbálkozott. És ugyanez van a hívő életben. Hát elindulunk, hát elesünk. Sokszor elesünk. Aztán mindig egy kicsit egyre kevesebbszer esünk el. És aztán egyre stabilabban fogunk állni. Egyre stabilabban fogunk járni. És egyre stabilabban fogjuk érzékelni a belső emberünknek a benyomását. Az igény keresztül, az imádkozáson keresztül, a prédikált igény keresztül. Ezért az intuíció sem működik úgy, hogy nem imádkoztál, és akkor rögtön tudod a választ. Vannak olyan helyzetek, amikor egyből működik az intuíció, ez így van, de azért nézd meg, kiknél működik így, akiknek alapjáraton azért van egy ima életük. Van egy napi szintű kapcsolatuk az Istennel. Elmélkednek az igén, olvassák a Bibliát, imádkoznak, keresik az Urat. Testvéri közösségben vannak. Ezeknél az embereknél persze így van, hogy van úgy, hogy működik az intuíció, hát amikor hirtelen nehéz helyzetben vagy, ott nincs idő arra, hogy 3 órát imádkozz, ott gyorsan történnek a dolgok, ott az Úr is gyorsan cselekszik. De vannak helyzetek, amikor nem gyors lehetősége a döntésre, hanem lassú, sok időnek kell eltelni, ott először Istenkeresés, és utána kezd, ahogy egyre jobban keressük az Urat, és tágul a szellemünk, és egyre érzékenyebbé válik a szellemünk Isten dolgaira, úgy fog az intuíciónk is egyre jobban felszabadulni. És ez így működik. A harmadik dolog, amit írjatok fel, az a látás. De tulajdonképpen... Igen, a látás, mert Nehémiás, amikor a királlyal beszélt, és elmondta neki, hogy mi a helyzet, akkor elmondta neki azt is, hogy mit szeretne csinálni. De nem azt mondta, hogy üdülni akar elmenni Jeruzsálembe, mert ott éppen annyi sok apartmant építettek fel, meg rengeteg turisztikai központot. Hanem elmondta, hogy mit szeretne csinálni. És nagyon érdekes, hogy a szükségek, tehát jött a látás, és a látáshoz jöttek a szükségek. Mert a király biztosította neki az anyagokat az építéshez. Ugye adott levelet, hogy a helytartókon keresztül, a folyamon túli helytartókon keresztül is meg tudja kapni Nehémiás szükséges eszközöket az építéshez. Először volt a látás, amit Isten belehelyezett az Isten keresése közbe. Tehát figyelj, vigyázz, nem Nehémiás vizualizálta azt a látást, nem ő képzelte maga elé, hanem Isten adta azt az álmot az ő szívébe, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Jeruzsálem falai fel fognak épülni. És Isten az ő álmaihoz meg fogja adni az eszközöket is, hogy az ő álmait véghez tudjad vinni. Vigyázz, Isten az ő látásához, az ő álmaihoz fogja neked odaadni az eszközöket. Nem a te álmodhoz. Az egy dolog, hogy a te szívedbe akarja helyezni Isten az ő álmát, az ő látását, de az akkor is az ő látása. a jólét, és ez nagyon tetszik nekem, ez Derek Prince mondta egyszer, ő azt mondta, és ezzel egyetértek, a jólét az, hogy minden eszköz, minden szükséges eszköz megvan a számomra ahhoz, hogy Isten akaratát véghez tudjam vinni. Ezt még egyszer elmondom, a jólét az, hogy minden szükséges eszköz a számomra megvan ahhoz, hogy Isten akaratát véghez tudjam vinni. Ha Istennek van egy terve, azt ő ki is fogja, meg is fogja neked fizetni. Ha Istennek van egy munkája a te életedbe, azt ő meg fogja fizetni. Ahhoz ő biztosítani fogja a szükséges eszközöket. És ebbe, figyelj ide, ebbe az is benne van, hogy ki kell fizetni a számlákat, gyereket iskoláztatni kell, enni kell, stb. Tehát ez ne úgy képzeld el, hogy Isten megadja, hogy elvégezd az ő munkáját, de egyébként te 40 nap múlva éljen azt. Tehát ez nem így van. Ez úgy van, hogyha te benne vagy Isten akaratában, akkor Isten minden szükséges eszközt megad neked ahhoz, hogy véghez vigyed az ő akaratát, és fenntart téged, hogy továbbra is véghez tudjad vinni az ő akaratát. De ez akkor működik, ha benne vagy Istennek az akaratában. Ezért, ha úgy érzed, hogy csőd halmaz az életed, ne szégyeld. Hát hányszor van a mi életünkben is ilyen életérzések elkapnak? Hányszor? Hát sokszor, ne legyünk büszkék. Hát ez benne van, ezek az életérzéseket sugallja a világ. Nem gond az, hogyha ezeket leleplezzük. Az a gond, hogyha nem leplezzük le, és engedjük, hogy beüljön a szívünkbe, és felnövekedjen bennünk. Az nagy gond. Sokkal jobb inkább, ha most leleplezzük, és most elmondjuk, hogy igen, én eddig hittem ennek az életérzésnek, de most a mai napon hozok egy döntést, hogy nem hiszek ennek az életérzésnek, és gyökerestől ki akarom szaggatni magamból. Ez jobb. Nem? Ez jobb. Na most figyelj ide, ha csőd, úgy érzed, hogy csőd halmaz az életed, két lehetőség van. Egy, vagy tényleg Isten akaratában vagy, csak egyszerűen megtámadott az ördög, el akar bizonytalanítani, vagy a második, hogy nem vagy Isten akaratában, mert olyan dolgokat tettél, olyan dolgokba fogtál bele az elmúlt időkbe, amelyek becsődöltek, és nem azért csődöltek be, mert ez annyira jó dolog volt, hanem mert hogy annyira nem jó dolog volt. Tehát nem vagy Isten akaratában, akkor kérd az Urat, hogy mutasd meg, hogy hol rontottad el, hogyan tudod helyreállítani, vagy ha nem tudod azt fizikailag helyreállítani, de legalább a bensődbe elindul egy helyreállás, és hozol egy döntést, hogy akkor a mai naptól fogva megfordulok, és az Úrra fogok figyelni, és akkor újra tudod kezdeni az építkezést, de ne várd azt, hogy minden egy nap alatt megfordul. Ne várd azt, nem instant kereszténységben élünk. Ez egy folyamat. Ez egy hosszú folyamat. És értsd meg, hogy ahhoz, hogy belekerülhet, mert Isten akaratába se sokszor nem hirtelen bekerülünk Isten akaratába. Ez nem így van. Hirtelen beleugrok Isten akaratába. Az sokszor keresni kell, hogy mi a jó, kedves, tökéletes akarata Istennek. Ez egy folyamat is. Jó, kedves, tökéletes. Hogyan tudok Isten akaratába egyre jobban beleilleszkedni? Egy kicsit, aztán megint egy kicsit, és egyre jobban belegabajodok Isten akaratába, úgymond, már egyre jobban beleilleszkedek, és így, ahogy egyre jobban beleilleszkedek Isten akaratába, így fogok egyre több bizonságot nyerni arról, hogy ma se haltam éhen, hoppá, az Úr ma is gondoskodott rólam, a számlák ma is kilettek fizetve, ma is volt egy nagyon jó testvéri együttlét, közösség, ma is volt egy jó találkozás az Úrral, ma is az Úr szólt hozzám, amikor az igét tanulmányoztam, vagy amikor a Gipsz Jakab testvéremmel együtt beszélgettem, ma is az Úr megérintett engem, ma is megtapasztaltam, hogy az én Istenem szeret engem. De ez így működik, ez nem működik úgy, hogy én azt csinálok, amit akarok, mint ahogy ezt valaki nekem tavaly évvégén mondta, hogy ne dumáljak neki, ő azt csinál, amit akar, keresztény létére mondta ezt. Tehát ez nem úgy működik, hogy én azt csinálok, amit akarok, és az Isten meg engem áldjon meg, és nagyon szeressen engem. Igen, az Isten nagyon szeret engem, annyira szeret engem, hogy újra és újra közölni fogja velem, hogy nem csinálhatok azt, amit akarok, illetve azt csinálhatok, amit akarok, de meg is nézhetem a következményét. Tehát ezt értsd meg, a látás, Nehemiásnak volt egy látása, egy olyan látás, amit Isten adott bele, és ehhez a látáshoz rendelte ki Isten a szükségeket. Figyelj ide, erről beszélgettünk Lalival tegnap, Isten mindent alánk fog tolni, amire szükségünk van, de nem a mi érdekünkben, hanem a királyság érdekében. Hello, a királyság érdekében, az ő királyságának az érdekében. Érted? A negyedik dolog, amit írjál fel, a kommunikáció. A kommunikáció. Ma a férfiak nem tudnak kommunikálni. Olyan egyes férfiak szájából olyan sületlenségek, olyan ökörségek jönnek ki, aminek semmi köze a hitnek a beszédéhez. Vannak, mert az, figyelj ide, az megint más, amikor valaki elmondja, hogy ő milyen problémákkal küzdköd. Ez megint más. Tehát amikor elmondja, hogy most ebbe és ebbe a helyzetbe vagyok, de mégis a hit embereinél érzed, hogy ő elmondja a problémáját, de úgy mondja el a problémáját, hogy érzed, hogy ő látott benne azt az akarást, hogy azt a hitet, hogy ő bízik az Istenben. Nem tudom, hogy hogyan, de átmegyek, kimászok, kijövök belőle, legyűröm és fölé kerekedek valahogy az Úr Jézus nevébe. De vannak olyan emberek, hogy meghallgatod, és utána öngyilkos akarsz lenni, és nem tudod, hogy miért. Úgy érzed, hogy vége, ki kéne ugrani az ablakon, mert... És pedig semmi nem történt, csak meghallgattad azt az embert. És értsd meg, te tudni kell kommunikálni. Nehémiás tudott kommunikálni egyrészt a királlyal, félt a királytól, megijedt, amikor a király rákérdezett, hogy miért van szomorúság a te szívedbe. De azt mondják, akik ilyen ókori dolgoknak a kutatásával foglalkoztak, hogy ez abban az időben nem volt ajánlatos dolog a királynak a jelenlétébe szomorkodni. Ez egy sértés volt. Olyan, mint hogyha valamilyen diplomáciai baklövést le, vagy protokoll, mint amikor a protokollt megszeged, igen. Ez a jó, hogy van egy protokoll és megszeged, és az szinte sértés volt. És ott Nehémiás nem akarta, megszegett egy protokollt, mert szomorú volt, de ez az Isten akarata volt, mert ugyanakkor leleplezte a királynak a jó indulatát is ez. És ez Nehémiáson is múlott, mert Nehémiás őszinte volt, egyenes volt, becsületes volt. Elmondta a királynak, hogy mi a problémája. Nem azt mondta a királynak, rosszul látsz, király, nem jól látod, nem vagyok szomorú. Hidd el, a király begurult volna. Hát mi, nem, hogy megszegi a, nem csak, hogy megszegi a protokoll, de még megkérdőjelezd még azt is, amit én mondok neki, begurult volna a király. Hidd el, és joga lett volna az akkori protokollok szerint. Nem. Nehémiás egyenes volt, becsületes volt, megmondta, hogy mi a helyzet. És ezzel az egyenességével, ezzel a becsületességével elnyerte a királynak a jó indulatát. Ma, hol vannak az egyenes, becsületes férfiak? Hol vannak ma az egyházba az egyenes, becsületes, őszinte férfiak? Hímelnek, hámolnak, kánáni nyelven ájtatoskodnak, ahelyett, hogy szépen magyarul megmondanák, hogy mi a dörgés, mi van a szívükben, mit gondolnak, mi a problémájuk. És ezután Nehémiás még mást is tudott tenni, mert elment Jeruzsálembe, és figyelj ide, ez is döbbenetes, azt mondja ott az ige a Nehémiásba, a Nehémiás könyvében, hogy ugye körüljárta a romokat, körüljárta, ugye megnézte a városnak a falait, és nagyon érdekes, hogy a Nehémiás a fizikai szemeivel romokat látott. De nézd meg az igébe, hogy amikor a Jeruzsálemben élő zsidóknak elmondta egyenesen, becsületesen, hogy ő mit gondol, akkor nem a romokról beszélt, hanem az eddigi bizonyságokról, amiket az Isten adott neki, hogy hogyan hallgatta meg Isten az imáját, hogyan nyerte el a királynak a jó indulatát, hogyan fogják megkapni a szükséges anyagokat az építéshez. Nehémiás már belépett egy új korszakba, egy következő korszakba lépett be, ő már túllátott a jelenlegi romokon, ő már a felépült falakat látta, és ezt kommunikálta az emberek felé. Érted? Ezt kommunikálta az emberek felé, és nem a romokat, hanem azt a látást kommunikálta, ami benne volt, egy örökkévaló látást, ami túlment, túllépett a romokon, ami nem a romoknak a dimenziója volt, hanem a felépült falakat kommunikálta Nehémiás. És ezért van az, most szeretnék egy kérdésre válaszolni. Én tudom azt, hogy többekben megfogalmazódik az a kérdés, hogy hogyan létezik az, erre úgy tudom, hogy majd Lali is ki fog térni, nem fogom az ő poénját lelőni, ő részben, csak egy kicsit. Hogyan létezik az, hogy az elmúlt időkben a Szent Szellem több helyen is egyszerre dicsőséges dolgokról beszélt, új korszak, jön a dicsőség, az Úr velünk van, stb. És beléptünk 2012-be, olyan dicsőség jött el, hogy puszta van körülöttünk. Pusztulat van, nem dicsőség, hanem pusztulat jött el. Azért van ez, mert Isten, figyeld meg, mikor beszélt Isten arról, hogy pusztulat fog következni? Néhány évvel ezelőtt, ugye? Hogy visszaemlékszel a néhány évvel ezelőtti ige hirdetésekre, például amik eljutottak hozzád, például David Wilkerson is, miről beszélt? Ítéletről. Ugye? Több Isten embere, több miről beszéltek? Ítélet. Ítélet fog jönni az egyházra. Holott akkor még ennek a nyomát nem lehetett látni. Minden virágzott. Minden nagyon szépen, gyönyörűen ment. Virágzott mindenkinek a kis királyság, a kis szemétdombja, a kis szemétdombján kapirgálhatott a kis királyságába. Mindenki építette a maga kis királyságát. Most eljött az ítélet, mert eljött az ítélet, látjuk, hát csak néz körül, hogy mi van a mai kereszténységben, hát ez ítélet, és ez még csak a kezdet. Most Isten váltott, mert figyelj ide, akik akkor évekkel ezelőtt befogadták azt, amit Isten mondott, szellemben befogadták, holott még az ítélet nem volt akkor, fizikai szinten nem volt látható, azokat Isten szellemben beléptette a következő korszakba, az ítéletnek a korszakába, ők már látták ezt, és figyelmeztettek, hogy mi fog jönni. Most amikor eljött az ítélet, azokat az embereket, akik engedtek eddig Istennek, azokat ő tovább lépteti, és szellemben már őket belépteti a következő korszakba. Ő nekik Isten már dicsőségről beszél, amikor még nincs is itt a dicsőség. De szellemben, ezt tudod miért van? Ez azért van, mert mindig szellemben történnek meg először a dolgok, és amikor először szellemben Isten kihirdet valamit, azt neked most kell befogadnod, nem akkor, amikor bejön a fizikai világba, mert akkor már lekésted a vonatot, érted? Lekésted a vonatot, de nagyon lekésted, annyira, hogy nagyon. Amit Isten kihirdet a szellemvilágba, azt neked most kell befogadnod, azért, hogy amikor eljön az az időszak, téged az már nem fog felkészületlenül érni, hanem egyszerűen mivel a te szellemed már elváltozott arra a kijelentésre, fel tudtál lépni a kijelentésnek arra a szintjére, ami akkor hirdettetett ki, te már, amikor az belép a fizikai világba az a dolog, automatikusan már benne vagy, hiszen a szellemed már előtt már megelőzött téged, megelőzte a lelkedet, vagy nem tudom, hogy fogal, nagyon nehéz ezekről beszélni. Tulajdonképpen a lelked is már elváltozott, mert szelídséggel befogadtad, átváltoztatta a te jellemedet, te már tulajdonképpen szellemben beléptél abba a korszakba, és mire az belép a fizikai világba az az adott dolog, te már megint egy következő korszakban vagy. Ezért van az, hogy a proféták sose értik meg. Sose értik meg, azok mindig valami másról beszélnek. Azok mindig egyel, kettővel, hárommal, négyel, öttel előrébb járnak. És ezért van, az nem értik meg a prófétákat. Most nem a hamis prófétákról beszélek, azok tényleg eszeveszett őrültek, démonizáltak. Én most az igaz prófétákról beszélek, hogy sokszor eszelős őrülteknek nézik, hogy nem értik, hogy már megint mi a baja ennek az ember. Milyen dicsőség, milyen új korszak, milyen csoda korszak, amikor a számlámat nem tudom kifizetni. Hát meg mi van ezzel az emberrel? Nem csak vak, hülye is? Hát mi van vele? De aki benne van ebbe a prófétai áradatba, benne van ebbe a prófétai szellembe, az érzi a bensébe. Igen, ez az, ez az. Ez az. És ezért van az, hogy most ítélet van az egyházon, pusztulat van, pusztaság van, üldöztetések várnak ránk, mert várnak ránk, csak azért mondom, hogy tudjalak vigasztalni is egy kicsit, várnak ránk. De nekünk az Úr persze erről is akar beszélni, mert a jelen korszakot is mindig értelmezni kell valahogy, ez így van. De tulajdonképpen a jelen korszakot te csak úgy tudod túlélni, hogy megelőzöd a korszakodat, és mindig a jövő korszakot nézed. Mindig Istennel tovább lépsz egyel, és mindig Isten eltereli a figyelmedet, ráirányítja a figyelmedet Isten arra, amit ő valóságnak tart. Nem az, amit te annak tartasz, hello, az is egy valóság, de a két valóság ütközik, és jobb Isten valóságának hinni, jobb annak hinni, amit Isten valóságnak tart. Ő mindig csinál egy jó figyelemelterelést, rátereli a figyelmedet arra, amit ő valóságnak tart, és amikor azt szemléled, azt nézed, akkor azon keresztül igazából Isten szemével nézel, de azon keresztül ráadásul még az Urat is nézed, mert ő benne van abban a valóságban, amit ő kijelent, érted? És így túléled. Így minden túlélsz. Ha a fejedet levágják, azt is túléled így. Érted? Ez egy olyan titok, ez egy olyan prófétai titok, ez olyan titok, barátom, amit ezekben az utolsó időkben, de ez mindig is így volt, minden korszakban ez csak, a mag, a szent mag, a maradék értette meg ezt a titkot. Ezt nem értik meg azok az emberek, akik sötétségbe járnak. Ezt nem értik meg azok az emberek, akik egyházasdit játszanak, hogy a túlélésre berendezkedjenek valahogy. Nem értik meg azok az emberek, akiknek fontosabb az, hogy ők valahogy túléljék, saját királyságuk valahogy megmaradjon, nem értik meg. De a mag megérti. A maradék megérti. Benne vagy-e a maradékba? Benne vagyunk-e a maradékba? És azt mondja Pál apostol, álljatok meg, legyetek férfiak, legyetek, ez férfi tiszta, becsületes jellem is kell ahhoz, hogy ebbe a prófétai áradatba, ebbe a prófétai folyamba, Istennek ebbe a valóság, az igazi valóságba tudjunk mozogni. És nézd meg, Nehémiás ezt annyira le tudta kommunikálni az embereknek, annyira jól el tudta mondani, hogy az embereknek a szívét, a Szent Szellem fel tudta indítani, rá gerjedt a szívük erre a látásra. Érdekes, hogy egy Nehémiás kellett ehhez, egy felkent szolgálati ajándék kellett ehhez, egy olyan ember kellett ehhez, akin Isten kenete volt, hogy amikor kiszólja azt a rémát, azt az igét, amit Isten mond, akkor az olyan módon szólja, és az csak ő tudja úgy megtenni, hogy belemegy az embereknek a szívébe, és azonnal aktiválódik, és cselekvésre készteti azokat az embereket, akik befogadják. Itt vagytok, nem unjátok? Mert én nem unom, megmondom őszintén. Én annyira nem unom, és annyira jól érzem magam, annyira érzem Isten jelenlétét, és annyira olyan dolgokat mondok, amiket eszembe nem jutott, hogy én ezeket fogom. El nem terveztem, hogy én ezeket fogom. Eszem ágában nem volt az, hogy én ez arról az volt bennem, vázlatosan elmondom, hogy mi van, aztán jó napot. Eszembe nem jutott, hogy én ezekről fogok be. De a Szent Szellem mást akart. És figyelj ide, ezek az emberek elkezdték az építkezést. És egy írjál fel egy következő dolgot. A férfi jellem az gerinces, és meg tudja húzni a határokat. Mert jöttek Tóbiás és Szambálát, meg a többiek, olvassuk Nehémiás könyvébe, és mondták, hogy szeretnénk veletek együtt építeni, és Nehémiás karakán volt, egyenes volt, és azt mondta, hogy nem. Nem. Nehémiás szétválasztotta a szentségtelent a szentségtől, a szenttől. Nehémiás szétválasztotta a közönségest a szentségtől, szétválasztotta az istentelent az isteni dolgoktól. És tudta, hogy az a nép az, akik bejelentkeztek, Tóbiás, Szambalát meg a többiek, mert ugye először gúnyolódtak, de ugye jöttek volna azért építeni, és Nehémiás szét tudta választani, és tudta azt mondani, hogy nem. És nagyon sokszor ez egy óriási nagy probléma, elmosódtak a határok, ugye? Elmosódtak a határok a keresztény világban. Minden relatív. Minden relatív. Ne paráznák, hogy az is relatív. Minden. Minden relatív. Minden relatív lett a mostani keresztény világ. Nincsenek határok. Férfiak, nem tudunk sokszor gerincesek lenni, higgyétek el. És nem tudjuk gerincesen azt mondani, hogy eddig és ne tovább. Nem tudunk karakán módon odaállni, és azt mondani, hogy határt szabunk bizonyos dolgoknak. Elsősorban a saját életünkbe. Mert egyébként a környezetünkbe is csak úgy tudunk, hogyha először a saját életünkbe tesszük meg. Sokszor nem tudjuk ezt megtenni. És ez egyébként, ez nem férfias vonás. Ez nem bátor. Ez nem bátor vonás. Ez rendkívül férfiatlan dolog ez. A következő amit írjál fel, hogy Nehémiás nem rettent meg, kész volt a harcra. Na ezen nagyon sokat gondolkodtam. Ma én csak most így hirtelen a környezetemből, keresztény ismerőseim közül, férfiak közül rengeteg embert tudnék neked mondani, ki nem akar harcolni. 35, 40, 45 éves korában is az anyuci szoknyájánál van, még mindig nem nősült meg, vagy egyszerűen nősülésre képtelen. Egyszerűen, higgyétek el, ma felnőtt egy olyan generáció, 30, 35, 40 éves férfiak képtelenek egy döntést meghozni, és amellett a döntés mellett képtelenek kitartani. És képtelenek megharcolni annak azzal a döntéssel együtt járó dolgokat, következményeket. Például nem akar megházasodni, mert ugye az arra ő is rájött, mert ha saját életéből nem, de másokéból látta esetleg, hogy hát az elköteleződéssel jár, és aztán ugye nem csak a mézes hetek vannak a házasságban, hanem vannak méz nélküli heteket is meg kell harcolni, mikor nem jön méz a sziklából, hiába ütöm a sziklát, és pláne ha a feleségét nézi sziklának az az illető, és üti, de nem jön méz belőle, és nem meri fölvállalni ezeket a harcokat, hogy én összeházasodok, megházasodok, vagy elmegyek arra a munkahelyre, és harcolni fogok. Ki fogok tartani? Mind végig ki fogok tartani? Ha a főnököm levágja a fülemet, levágja az orromat, csak akkor is ki fogok tartani, mindaddig, amíg az Úr ott akar tartani. Összeházasodok, és ki fogok tartani, nem addig, amíg én úgy gondolom, hogy az Úr ott akar tartani, mert mindvégig ki fogok tartani. És harcolni fogok a feleségemért, a gyerekeimért, és hát tudod, kivel kell harcolni a feleségemért, majdnem feleségeimért mondtam, de távozz tőlem, sátán. Egy is elég. Tudod, kivel kell harcolnom a feleségemért és a gyerekeimért? Elsősorban, először, sokszor higgyétek el, nem mindig az ördöggel kell harcolni, saját magammal, saját magam bűnös természetével föl kell vennem a harcot, és ki kell űznöm a lelkemből, lelki világomból, gondolatvilágomból, anákokat, a mindenféle eusokat, tudjátok, a girgazeusokat, meg a mindenféle zeusokat, tudják, ki kell űzni. És el kell foglalni a lelkemben is a földeket, a különböző területeket, földeket, városokat el kell foglalni. Ezeknek jelképes, allegorikus értelmük is van. Ez azt is jelenti, hogy a belső lelki világomat is jelképezi a föld, a szívemet is jelképezi az a föld, és amiről az ige beszél. És a földön sokszor nagyon súlyos, brutális harcokat kell vívni, vérre menő harcokat kell vívni. És ezek a harcok az elmében mennek, a gondolatvilágba, mikor újra és újra jönnek a gondolatosokat, de nem, de igen, de nem, de igen, távozz tőlem, sátán, megtagadom, de nem, de igen, és akkor is, Uram, segíts, mert én ezt nem akarom, én nem akarok ilyen lenni, én nem akarom újra ezt csinálni, Uram, segítségül hívom a te nevedet, Uram. Nem tudom, a végén, ha más nem megy, szabadíts meg saját magamtól, vagy mit tudom én, de valamit csinálj. És ezt a harcot végig kell vívni, és Jakab apostol is mondta, hogy mindjárt sokféleképpen vétkezünk. Ez nem azt jelenti, hogy hű, de jó, akkor Jakab is megmondta, tehát azt csinálok, amit akarok, mert Jakab is mondta, hát látjátok, meg van írva, hanem Jakab ezt úgy értette, hogy igen, ez benne van, egyébként ez jön le a szövegkörnyezetben, sokféleképpen vétkezünk, de megbánjuk, megvalljuk, elhagyjuk, és tovább megyünk. Ez meg kell vívni ezeket a harcokat, és aztán természetesen meg kell vívni szellemiségekkel. Higgyétek el, sokszor a gondolatvilágunkban lévő érdekes feszültségek mögött egyéb más szellemek is vannak, tehát ezek az EU-sok, ezek szellemeket is jelentenek egyébként. És igen, ezekkel nagyon sokszor föl kell venni a harcot, és harcolni kell az ördög ellen. Így van. És itt is olvasok a Nehémiásba, egyik kezükkel építettek, tették, vették a téglákat, hordták össze a dolgokat, másik kezüknél meg ott volt a fegyver, hogyha támad az ellenség, akkor azonnal tudjanak harcolni. És figyelj ide, még egy dolog, az építés, a kövek, az építés, amit építesz, falat, ez az igét, a kijelentéseket is jelenti, hogy egymással építed a kijelentéseket. Érted? Egymásra építed a kijelentéseket, amiket Isten ad, befogadod, újabbat ad, újat, azt is befogadod, épül rá egymásra, kijelentés épül a kijelentésre, és így épül fel a kijelentésekből, csodálatos, drága kövekből, halleluja, drága kövekből, amit úgy mennyi Jeruzsálemnél is olvasunk, a drága kövekből, ez se magamtól jutott eszembe, dicsőség az Úrnak, a drága kövek, ezek a kijelentések, barátom, amik jön, és a drága köveket, ahogy teszed egymásra, mert nem ilyen építési hulladékból, törmelékből jönnek ezek a kövek, hanem szellemi kincsekből, kijelentésekből, drága kövekből épített fel egymásra, és épül fel a fal. És mit mond az Ézsaiásban? Zafírból építem fel a te falaidat. Zafírból építem fel a te falaidat. Halleluja, nem ilyen romhalmaz törmelékekből, nem putrit épít fel az Úr, hanem zafírból felépíti benned a várost, a lelki világodba, benned, a mennyei Jeruzsálem felépül benned. És fel kell, hogy épüljön, mert azt mondja az ige, hogy mint a kerítés nélkül való város, olyan az az ember, akinek nincs uralma maga lelkén. Akkor van uralmad a lelked fölött, ha kijelentést kijelentésre építesz. Ezeket a köveket építed fel egymásra. Érted? És a következő dolog, amit írjatok fel, holnapra befejezem, következő dolog, amit írjatok fel, az pedig az igének a tisztelete. Az igének a szeretete. Mert figyeljetek ide, itt mondok gyorsan még egy dolgot. 52 nap alatt elkészült. 52 nap alatt felépítették a falakat, ezt a várost. Ez csoda volt. Ezt elmondom nektek, hogy ez természetfeletti volt. Mert ezt egyébként minden, még az ókori kutatók is elismerik, lehetetlen volt ezt. Ez 52 nap alatt felépíteni, ez lehetetlen. Ez természetfeletti volt. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha odaszálljuk magunkat Istennek, akkor azt olvassuk a Bibliába, az Úr a választottak kedvéért lerövidítheti az időt. Meredeken ívelhetünk fölfelé. Gyorsan is megtörténhet a helyreállás, a felépülés, amennyiben ez szükséges, amennyiben ezt Isten is így akarja. De ehhez nekünk legalább annyit meg kell tennünk, hogy akarnunk kell, oda kell szánnunk magunkat Istennek. És most jön, figyeljetek ide, amikor felépültek a falak, összehívták az embereket, és olvasták az igét, imádkoztak, keresték az Urat. Egy testületi, az építkezéssel együtt, a fizikai építkezéssel együtt, egy szellemi, egy testületi helyreállás is történt. Igazából értsétek meg ahhoz, hogy az életünkben legyen egy helyreállás, a testületileg, tehát testületileg helyreállás legyen. Egyénileg is föl kell épülnünk. Az úgy nem megy, hogy te egyénileg nem épülsz fel, és elmész a gyülekezetbe, és várod, hogy valamilyen testületi kenet kiáradjon, és megáldjon az Úr. Ez nem megy. Ez akkor fog működni, akkor, mikor mindenki otthon, az ő otthonában is egyénileg szereti, és tiszteli az igét, mint ahogy ezek az emberek is, és ugye olvassuk, hogy Esdrás olvasta az igét, magyarázták az igét, ezek az emberek nagyon szerették az igét. És állva hallgatták, képzeld el, állva hallgatták, azt olvassuk, több órán keresztül, felállva hallgatták, és utána még a nap negyed részében olvastak, a nap negyed részében meg imádkoztak, bűnbánatot tartottak, meg az írásokat magyarázták, képzeld el. Ezek Isten jelenlétében kerültek ezek az emberek. És itt, és figyelj ide, tehát egyénileg föl kell épülned, értsd meg, tisztelned, szeretned kell egyénileg is az igét, és amikor ezt mindenki megteszi, és így jövünk össze, akkor ez az egyéni felépített dolgok összeadódnak, összeilleszkednek, összeadódnak, és lejön a dicsőség. És lejön a dicsőség. Lejön a dicsőség. És komolyan mondom, még 5-6 perc és befejezem, de ezt egy igével gyorsan hadd mutassam meg nektek. Lapozzatok az apostolok cselekedetei 3. fejezetéhez. Nagyon érdekes ige. Apcsel 3, tehát apostolok cselekedetei 3. fejezet 19-20-21-es verset olvassuk. Apcsel 3, 19-21.
Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülésnek idejei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdetetett, kit az égnek kell magába fogadnia, mint az időkig, míg len újjá teremtenet mindent, és amikről szólott az Isten minden őszen profétájának szája által elejétől fogva.
Ámen, így van, figyeljetek ide, itt azt mondja a zsidóknak, ugye, mondja Péter, hogy bánjátok meg, ugye, amit elkövettetek, térjetek meg, és ugye, mikor ezt megtettétek, akkor az Úr, tehát elküldi, tehát eljön a felüdülésnek az ideje, és elküldi Isten Jézust, akit az égnek kell magába fogadni meddig, amíg minden helyre nem állítatik. Na most figyelj ide, én azt gondolom, hogy itt ezt nem kell úgymond csupán csak az Úrnak a második eljövetelére érteni ezt az igét, ahogy ezt sokan értelmezik, mert én nekem most ebből az igéből már hetek óta nem ez jön le, hanem egy teljesen másfajta üzenet. Nekem az jön le ebből az igéből, én ezt elmondom nektek, és vizsgáljátok meg, hogyha mi valóban megtérünk, mi valóban odaszánjuk magunkat az Úrnak egyénileg is, akkor valóban egyénileg is, és közösségileg is, nem biztos, hogy rögtön azonnal, de egy folyamat végeredményeként mindenképpen el fog jönni a felüdülés, mert el fog jönni, hiszem, hogy el fog jönni a felüdülés, és mivel már nem lesz bűn, tehát nem lesz olyan bűn, mert ha lesz is, azt megbánjuk, megvalljuk, elhagyjuk. Nem lesz olyan bűn, ami elválasztana minket Istentől, ezért hirtelen megnyílik az ég, mert az égnek kell magába fogadnia a dicsőséget, ugye, aki maga az Úr, mindaddig, amíg minden helyre nem állítatik. Ha megtörténik valamilyen, legalább ez a helyreállás megtörténik az életünkbe, eltűnnek a válaszfalak, megnyílik az ég, és lejön a dicsőség. Megnyílik az ég, és eljön az Úr. Eljön az Úr a gyülekezetbe. Vigyázz, most nem arról beszélek, hogy eljön az Úr a gyülekezetért, hanem arról beszélek, hogy eljön az Úr a gyülekezetbe. És ahogy most erről beszélek, érzem a Szent Szellemnek a jelenlétét. Érzem a Szent Szellem közelségét. És mindjárt imádkozni is fogunk, jó? Tehát figyeljetek, higgyetek ebbe. Higgyetek ezekbe a dolgokba, amiről beszéltem nektek. És ne azért higgyetek, mert én mondtam nektek, és ilyen szép zakó van rajtam, és most már végre abba hagyom, és akkor talán így túléljük, hanem azért higgyetek, mert ez Isten beszéde. Én ezeket Istentől kaptam, ezeket, amiket mondok, és hiszem, hogy a Lali, a Norbi, és majd még sokan másokon keresztül is Isten alá fogja nektek támasztani ezeket a dolgokat. Én hiszem azt, hogy amikor otthon a saját egyéni csendességetekbe tanulmányozzátok az igét, imádkoztok, nektek egyénileg is az Úr nem csak alátámasztja ezeket, hanem ha akarjátok, sokkal többet ki fog nektek bontani, és következő alkalommal azt fogod mondani, hogy figyelj, Pali, jó volt, amiről beszéltél, de az annyira csak egy alap volt, mert az Úr nekem azóta sokkal többet mutatott. És ez, én nem leszek ettől féltékeny, hidd el, hanem ez az én szívemnek a legnagyobb vágya, mert ha ez nem történik meg, akkor úgy éreztem, hogy hiába volt ez az egész, ami ma itt volt. Akkor csak szájtépés volt tulajdonképpen. De én ezt akarom, hogy ti többet lássatok. Több épüljön föl bennetek, mint amit én ma elmondtam. Mert amit én ma elmondtam, az semmi ahhoz képest, ami még jobban fölépülhet benned. És amikor ez megtörténik, amikor megtérsz, odaszánod magad, felszámolod a materializmust, mert a materializmust érzem, hogy többünknek az agyából ki kell írtani, értsd meg, föl kell számolni a materializmust, hidd el, bármilyen szégyen, de ez az igazság, föl kell számolnunk a materializmust magunkból. Föl kell számolnunk ezt a természet feletti való bezártságot, hogy én nem imádkozok nyelveken, én nem olvasom az igét, engem hagyjál békén. Akkor barátom, megnézheted magad. Értsd meg, megnézheted magad nagyon rövid időn belül, mert most már gyorsan történnek a dolgok, nem? Már nincs vége az annak langyos, incipinci, langyibangyi, langyos lábvíz kereszténységnek. Vége, nincs lábvíz, értsd meg, Isten kiöntötte a lábvizet. Ki utálja, hány ingere van tőle, kiöntötte. Most már nem fogunk tudni közömbösek lenni. Olyan időszak jött el, most már egyértelmű, tehát most már nem csak beszélünk róla, már itt van, már benne vagyunk. Már benne vagyunk, figyelj, benne vagyunk, és fizikailag a bőrünkön érezzük, hogy benne vagyunk. Az anyagi életünkön érezzük, hogy benne vagyunk. Hogy olyan idők jöttek el, amikor már nem tudunk közömbösek lenni. És figyelj ide, azt mondod, hogy félsz, én mondok neked valamit. Én tegnap, amikor a feleségem kikísért a vonathoz, elmondtam neki, hogy mostanában milyen félelmekkel küzdködöm. Nem azért, mert leterheljem, mert érzem, hogy jó erről vele beszélni, van, hogy ő is elmondja, hogy mi fáj neki. És tegnap elmondtam neki, hogy mitől félek mostanában, milyen félelmeim vannak jövővel kapcsolatosan. És ez nem bűn erről beszélni, akkor ha te elhatározod, hogy azt mondod, igen, félek, nagyon félek, de én le akarom győzni ezeket a félelmeket. Én a félelmeim ellenére is ki fogok tartani, és tovább megyek, tovább akarok menni. Nem, figyelj ide, az büszkeség, ha te azt mondod, hogy én soha nem félek, jól vagyok, és stb. Ez nem igaz. Az se jó, hogyha azt mondod, hogy félek, és mindig is félni fogok, és soha nem lesz semmi jó. Hanem az a jó, amikor nagyon tisztán, őszintén és világosan ki tudsz állni, és azt tudod mondani, hogy félek, de Uram, én a félelmeim ellenében is segítségül hívom a te nevedet. Jákob megmondta őszintén Istennek, segíts rajtam, mert félek, hogy jön Ézsau, és levág engem, a gyerekekkel, levágja a feleségeimet, gyerekeket, marhákat, mindenkit lefog. Jákob megmondta őszintén, hogy ő fél. De ő ezt a félelmét, tudod, mit csinált az ő félelmével? Rányomta Istenre. Rányomta Istenre ezt a félelmét. És nyomd rá Istenre ezt a félelmedet, mert azt mondja az ige, hogy minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Dobd rá a félelmedet Istenre, nem haragszik meg érte. Azt várja, hogy nyakába dobd az ő a te félelmedet, hogy végre elvehesse tőled, és szabad legyél tőle. És érzem azt, hogy többeknek szabadnak kell lennetek, lennünk, mert nem felülről beszélek, hanem én is, engem is érint ez. Szabadnak kell lennünk. Például most a nagyon sokunkat gyötör, ugye? Az anyagiaktól való félelem, anyagi élettel kapcsolatos félelmek. Dobjuk rá ma az Úrra ezeket a félelmeket. Az Úr nem sértődik meg, ha oda neki vágod, oda rá dobod ezeket a félelmeket. Ezt várja az Úr. Ott áll veled szembe kitárt kezekkel, és azt mondja, dobjad ezeket a félelmeket, dobjad. És én elveszem, vesd rám ezeket a gondokat. És még egy utolsó mondat, és aztán imádkozunk zárásképpen. Figyeljetek ide. Emlékeztek arra, mikor elment, Jézus kiküldte a 70 tanítványt, és azok visszajöttek, és azt mondták, hogy Uram, a te nevedre még a démonok is engednek, és Jézus azt mondta, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe, ugye a mennyben fel van írva a nevetek. Ez egy nagyon fontos igazság, figyeljetek ide, minket nagyon sokszor, minket férfiakat elkap ez a, nem a, én most nem a siker ellen beszélek, de értsétek meg, az egy nagyon rossz hozzáállás, amikor a siker adja meg az identitásunkat. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ne a siker, ne a démonok feletti győzelem, ne a királyságban vagy a világban aratott siker adja meg a te identitásodat, hanem az, hogy a te neved fel van írva a mennyben. Érted? És figyelj ide, mikor ezt megérted. Most nem azt mondom neked, hogy arra rendezkedj be, hogy jó a szemétdombon is élni. Dehogy jó, nem igaz. Hülyeség, hazugság, nem jó. Én is szeretek jókat enni, szeretek kényelmes ágyba aludni, stb. De figyelj, így van, ámen. És ez nem bűn. De azt viszont mondom neked, hogy értsd meg azt, hogyha te megérted és belátod azt, hogy a te identitásod a mennyben van, a mennyből származik a te identitásod. A te identitásod abban van, hogy Isten szeret téged. Akkor mit számít az a 70-80 év, amit itt le kell élned, ahhoz képest, ami az örökké valóságban van? Én most tudom, hogy ez ilyen, nesze semmi fog meg jól, meg vigasztalj ezzel, másokat mondod nekem, és igazad van, egyetértek veled, nagyon egyetértek veled, és majd szünetben megbeszéljük, de mégis azért mondom ezeket, mert nagyon sokszor mi férfiak abba betegszünk bele, hogy sikertelennek érezzük magunkat. Úgy érezzük például bennünket, akik esetleg prédikálunk, néha azzal jön az ördög, hogy te nem is vagy olyan sikeres prédikátor, nem töltötted be a küldetésedet, elbuktál, hülye vagy, kész. Vak is vagy, hülye is vagy, minden bajod van, kész. Nem vagy sikeres. Az üzletembereket vagy más embereket meg olyan hülyeséggel támadja az ördög, hogy nem is vagy olyan sikeres. És itt azt olvassuk, a 5 Mózes 28-at idézi az ördög, hogy áldott leszel minden. Na hol az áldás, he? Hol az áldás? És neked azt tudnod kell, hogy ne a siker gyógyítsa a lelkedet. Hello, mert az írtó veszélyes, amikor a siker, akarod, hogy a siker gyógyítsa a lelked, mert a siker és a kudarc az a két legnagyobb csaló. Egyik se fog örökké melletted maradni. A kudarc se, hidd el, bármennyire is úgy érzed, nem igaz, mert mikor legkésőbb, mikor meghalsz, eltűnik a kudarc is. Hidd el, legkésőbb, amikor az Úrhoz mész. Figyelj ide, figyelj rám, drága szerelmetes barátom, figyelj ide. Ne a siker gyógyítsa a lelkünket, oké? Ne ez adja az identitásunkat, hanem az, hogy a mennybe fel van írva a nevünk. És az, hogy Isten oda van értünk, marhára szeret bennünket az Úr. Annyira szerelmes belénk az Úr, hogy az egyszülött fiát odaadta értünk az Úr. Hát ennél többet mit adhatott volna már? Hát ő benne mindent odaadott neked, amire szükséged van. Mindent odaadott. Szóval az identitásunk az legyen mennyei. És tudom, hogy küzdködtök többen azzal, én is küzdködök ezzel. Tudom, hogy apám milyen volt, tudom, hogy milyen volt abból a csodálatos anyagi áldásból, amit rám hagyott, nagyon nehezen tudok kitörni. Tehát ezt tudom. És sokszor küzdködök azzal a gondolattal, hogy mit fogok a gyerekeimre hagyni. De tudod, semmit, jó, de nem, figyelj ide, de tudod, engem nagyon megvigasztalt egy dolog, figyelj ide, egyszer egy ember, tudod, mit mondott? Azt mondta, hogy az én apám, azt figyelj ide, ez nagyon fontos, azt mondta, az én apám nem volt nagyon gazdag, az én apámnak nem volt sok mindene, de rám hagyott az én apám egy olyan mentalitást, amiből viszont én nagyon meggazdagodtam. Hallod? Azt mondta az ember, az én apám nem volt nagyon gazdag, de rám hagyott egy olyan jó mentalitást, egy olyan jó követendő példát, ami által viszont én már meggazdagodtam, és én már tudok mit hagyni a gyerekeimre. Értsd meg, mindegy, ki volt a te apád, kit érdekel. Az a lényeg, hogy most ki a te apád, és a te apád a mennyben van. és a második a te utánad lévő generációra, már, ha más nem, de egy nagyon jó mentalitást tudsz hagyni, egy olyan jó mentalitást, hogy milyen is az a hit hősének lenni, a hit hősének, és hogyha az én gyerekeim meg tudják tanulni, hogy milyen a hit hősének lenni, akkor kit érdekel már, hogy én mire jutottam, ők mire fognak jutni, barátom, mert Ábrahámnak az utódai sokkal többre jutottak, mint Ábrahám. Sokkal többre, hidd el. Abból profitáltak, amit Ábrahám csak távolról üdvözölt, értsd meg, abból profitáltak. De figyelj ide, ebből Ábrahámnak sincsen kisebbségi érzete, mert ő a mennybe élvezi ezeket az áldásokat. Hát most figyelj ide, én nagyon szívesen élvezem a mennyből is, ha kell, azokat az áldásokat, amiket a gyerekeim élveznek, és szurkolok nekik, hogy itt a földön bírják ki, ha kell, én meg fentről szurkolok nekik, de értsd meg, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ne ijedj meg, ne törődj vele, hogy milyen állapotban vagy, mert ha Istenben maradsz, Istenben bízol, akkor lesz mindenképpen valami nagyon nagyszerű, csodálatos érték, amit rá fogsz tudni hagyni a gyerekeidre.